A híradót látják, 9:30, jó estét kívánunk!
Köszöntjük nézőinket! Újabb intő várható az EU-tól. A Reuters hírügynökség információi szerint az Európai Bizottság napokon belül figyelmeztetni fogja hazánkat, mert megítélése szerint nem tudjuk teljesíteni az Euró 2010-es bevezetéséhez szükséges kritériumokat.
A pénzügyminisztérium az ajánlástól függően dönt a további lépésekről.
A brit hírügynökség egy olyan dokumentum birtokába jutott, amely szerint az Európai Bizottság szerdán figyelmezteti majd hazánkat, mert várhatóan nem tudjuk olyan szintre csökkenteni a költségvetési hiányt 2008-ra, amely az euró bevezetéséhez szükséges. A dokumentum szerint a bizottság szeptemberig szab határidőt hazánknak egy új hiánycsökkentési terv elkészítésére. Mivel hivatalos értesítés még nem érkezett, a pénzügyminisztériumban csupán annyit közöltek. Magyarország december 1-ére a szükséges határidőre benyújtotta a konvergencia program módosított változatát, amelyet az Európai Bizottság vizsgál meg.
Amennyiben kiegészítő ajánlást fogalmaz meg, akkor azt természetesen átgondoljuk és erre észrevételt teszünk. Ezt majd a pénzügyminiszterek tanácsa fogja megvitatni.
A hírügynökség információi szerint a testület dicséri a Csehország és Szlovákia által benyújtott a költségvetési hiányuk csökkentését célzó terveket, valamint a dán, a svéd és a finn költségvetés állapotáról benyújtott jelentéseket.
Még mindig 63 szakaszon van belvízvédelmi készültség az országban.
Jász-Nagykun Szolnok megyében 7 településen vannak komoly gondok. A víz több mint 100 lakóépületet, 330 ember otthonát veszélyezteti. Eddig 8 főt, egy 5 gyermekes fegyverneki családot és egy egyedülálló kuncsorbai lakost kellett kitelepíteni.
A veszélyeztetett házak közül 26 már a tavaly augusztusi esőzéskor megrongálódott. A kormány Viszmajor keretéből 51 millió forint a napokban érkezett meg a megyébe, megkezdték a segélyezést is. Az érintettek azonban arra panaszkodnak, évek óta veszélyezteti őket a belvíz.
Ez így folyik már 5 éve. 5 éve volt olyan, hogy 50 centis víz volt, ment.
Az itt élők a csatornahálózat kiépítésétől remélik az áldatlan állapot megszűnését. A szükséglakásban elhelyezett fegyverneki család tagjain kívül Kuncsorbán egy idős asszonyt kellett átmenetileg kiköltöztetni. Kunhegyesen 5 utcában veszélyezteti a belvíz a lakóházakat. Mivel az elmúlt 3 napban megszűnt a csapadék utánpótlása, fegyverneken a védekezés mellett megkezdték a fertőtlenítést is.
Borsodban és Heves megyében még mindig közel 15 ezer hektár területet borít belvíz. Árvízvédelmi készültség ugyan nincs, de egy hirtelen jött tavaszi olvadás jelentős áradást okozhat Észak-Magyarország folyóin is.
Általában 90 és 100%-os körül a talajtelítettség, tehát egy olvadás esetében a talajnak már nincs befogadó képessége.
Ezért is szivattyúzzák folyamatosan a belvizet a folyókba, a legsürgetőbb feladat pedig a települések vízelvezetőinek rendbetétele.
Vas megyében közlekedési gondokat is okozott a belvíz. Boba és Nagypirit között le kellett zárni az utat, 3 mellékuton pedig, ahol a víz ráfagyott a burkolatra, sebességkorlátozást vezettek be. Sárváron még soha nem volt ilyen magas a talajvíz szintje. A város alacsonyabban fekvő részein a családi házak pincéjében éjjel-nappal szivattyúznak. A talajvíz helyenként mindössze 60 cm-re van a felszíntől. A megyében az elmúlt napokban közel 400 hektár termőterület került víz alá.
Az Európai Bizottság adatai szerint nincs madárinfluenza az EU-ban. Október óta 25 ezer madarat vizsgáltak meg a tagországokban, de egyetlen esetben sem találták jelét a kórnak. Az Európai Unió állategészségügyi szakemberei úgy döntöttek, hogy megtiltják a baromfitól importját Örményországból, Azerbajdzsánból, Irakból, Iránból, Grúziából és Szíriából.
Romániában a madárinfluenza vírusa még nem terjedt át emberre. Az egészségügyi tárca ennek ellenére 15 ágyas elkülönítőt rendezett be a bukaresti járványkórházban, és harmadfokú riadókészültséget rendelt el az ország egész területére.
Ez azt jelenti, hogy újabb megyékre terjesztik ki a járványteri megfigyelést. A határátkelőkön, elsősorban Bulgária és Ukrajna esetében a belépőknek a kór tüneteivel kapcsolatos kérdőívet kell kitölteniük. Románia jelenleg 700 ezer adag influenza elleni oltással rendelkezik, ezt a mennyiséget 5 millióra fogják emelni, ám járvány esetén akár 7 millió oltásra is szükség lehet. A kór által érintett megyékben az iskolák bejárata előtt fertőtlenítő szőnyegeket helyeznek el, osztályfőnöki órákon pedig a tanulókat részletesen felvilágosítják a megelőző intézkedésekről. A törökországi fejlemények nyomán érthető módon riadalmat keltett az országban a hír, miszerint egy Krassó-Szörény megyei Baromfi farmon néhány nap leforgása alatt 41 ezer csirke pusztult el a 45 ezres állományból. Állategészségügyi szakértők siettek megnyugtatni a közvéleményt közölve, hogy az elhullás nem betegség, hanem közelebbről meg nem határozott technikai hibák okozták.
Négy nagyértékű festményt loptak el az Újvidéki Városi Múzeumból, közöttük egy Rembrandt és egy Rubens képet. A rendőrség szerint tegnap reggel két sísapkát viselő ismeretlen fegyveres rontott be az épületbe, amikor az éjszakai portás beengedte az őt váltó portásnőt, aki nyitva hagyta a bejárati ajtót maga után. A nyomozást nehezíti, hogy a múzeumban nincsenek biztonsági kamerák, a hétvégén pedig jóformán csak egy portás őrizte az értékes gyűjteményt. Az ellopott képek közül a legértékesebb a 2,5 millió angol fontot, vagyis a több mint 900 millió forintot érő Rembrandt alkotás, amelyet apjáról festett a német alföldi művész.
A miniszterelnök arra kérte a köztisztviselői kar tagjait, hogy a választás közelettével is tartózkodjanak mindenféle pártpolitikai tevékenységtől, kampányszerepléstől.
Gyurcsány Ferenc azt mondta, meg fogja védeni a közigazgatási kart azoktól a megalapozatlan fenyegetésektől, amelyek például a testület megfelezéséről szólnak.
A kormányfő azt kérte a közigazgatásban dolgozóktól, hogy a választási évtől függetlenül továbbra is a kormány politikai és közjogi célkitűzéseinek a 100 lépés programjának megvalósítására koncentráljanak. Gyurcsány Ferenc ugyanakkor hangsúlyozta, a rendszerváltás óta eltelt időszak legátfogóbb államreformjára van szükség.
2006 és 2010 között az a célunk, hogy egy mainál jobban megbecsült, függetlenebb, korszerűbben működő igazgatásunk legyen.
Gyurcsány Ferenc szerint ennek érdekében csökkenteni kell a tisztviselői kar átpolitizáltságát, az igazgatás szétaprózottságát és merevségét. Javítani kell ugyanakkor a teljesítményelv és a szolgáltatás központúság érvényesülésén. A miniszterelnök utalt arra is, az elmúlt 4 évben 83-ról 66 milliárd forintra csökkentek a minisztériumok igazgatási kiadásai. További mérséklésre viszont az adott struktúrában szerinte nincs mód. A fideszes Halász János az elhangzottakra úgy reagált, a luxus baloldal kormányában ma 50%-kal több állami vezető dolgozik, mint az Orbán kabinet idején. A Fidesz frakció szóvivője szerint ezért első lépésként még ebben az évben felére kell csökkenteni az állami vezetők juttatásainak 6 milliárd forintos költségét. 5,1%-os béremelést kapnak április 1-től a kormánytagok. A közjogi méltóságok és állami vezetők fizetését törvény köti a köztisztviselői illetmény alaphoz, amelynek összege 35 ezerről 36 800 forintra nő.
A miniszterek és az államtitkárok fizetését egyébként a főtisztviselői illetmény azt hiszem 1,2-szeresében állapítja meg a törvény, és az pedig, ha minden igaz, akkor 13-szorosa a köztisztviselői illetmény alapnak.
Számítások szerint a különböző pótlékokkal együtt átlagosan 1,2 millió forintra számíthatnak áprilistól a miniszterek. Aki azonban képviselői mandátummal is rendelkezik, további 220 ezer forintra lesz jogosult az eddigi 210 ezer helyett.
Szerdától 5 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolajé 3 forinttal, értesült az MTI piaci forrásokból. Ennek hatására a 95-ös benzin kiskereskedelmi ára átlagosan több mint 260 forintba kerül, de a kutak között akár 10 forintos árkülönbözetet is tapasztalhatnak az autósok. Ehhez kapcsolódva hívom fel figyelmüket, hogy a híradó után kezdődő közbeszéd témája az alternatív energiaforrások lesz.
Az európai gazdaság növekedésének gyorsítása és a foglalkoztatottság növelése az EU soros osztrák elnökségének két fő feladata. Jelentette be Bécsben az osztrák kancellár és az Európai Bizottság elnöke a közös szezonnyitó munkaértekezleten. Az osztrák elnökség ideje alatt kidolgozzák az úgynevezett európai életmodellt, újjáélesztik az alkotmányozási folyamatot, és napirendre tűzik a jelenleg legvitatottabb kérdést, a szolgáltatások szabad áramlásáról szóló irányelvet.
2006 legfontosabb feladata Európában a munkahelyteremtés, hangzott el az Európai Néppárt brüsszeli elnökségi ülésén.
Orbán Viktor az Európai Néppárt alelnöke szerint a párt márciusi kongresszusán dokumentumot fogadnak el, amely konkrét akciótervet tartalmaz az európai foglalkoztatottság javítására.
A kis- és középvállalkozások támogatása, a bürokrácia leépítése, az adók és járulékok csökkentése és a munkaerő szabad áramlása. Az Európai Néppárt alelnöke szerint egyebek között ezeket tartalmazza majd a szövetség határozata, bár a szabad munkavállalás kérdésében várhatóan komoly vitára lehet majd számítani. Májusban lejár az új tagállamok munkavállalói előtti korlátozás első két éves szakasza. A felülvizsgálatot követően két helyzetértékelés készül, egy a brüsszeli bizottságban, egy az Európai Parlamentben. Számunkra kedvező, hogy utóbbi jelentéstevője a magyar Őri Csaba.
Időszerű, hogy az Európai Néppárt állást foglaljon, és arra próbálja biztatni, arról próbálja meggyőzni a tagállamokat, hogy ne alkalmazzanak többé munkavállalási korlátokat az újonnan felvett államokkal, közöttük Magyarországgal szembe.
Orbán Viktor szerint az Európai Parlament akár 1-2 milliárddal is növelheti az unió decemberi csúcson elfogadott költségvetését. A magyar államháztartás magas hiányával kapcsolatban a Fidesz elnöke a választásokig nem számít érdemi elmozdulásra.
Fájdalom ingerre kissé megmozdította a jobb karját és a jobb lábát Ariel Sharon izraeli kormányfő. Ez az agyvérzésből való felépülés nagyon fontos jele, közölték a jeruzsálemi Hadassza kórház orvosai.
Az orvosok ma reggel kezdték felébreszteni az izraeli miniszterelnököt, akit múlt csütörtök óta tartanak mesterséges kómában. Sharon önállóan lélegzik, de egy ideig még lélegeztetőgépen tartják. Sharon vérnyomása a fájdalominger hatására emelkedni kezdett, ami kedvező jel. A 77 éves kormányfő állapota továbbra is válságos. Az orvosok a kedvező jelek miatt azonban úgy döntöttek, folytatják az altatóadagok csökkentését. A teljes felébresztés után lehet majd olyan vizsgálatokat végezni, amelyekből megállapítható, mennyire károsodott a beteg agya a január 4-i súlyos szélütést követően.
A pénzügyminiszter vizsgálatot rendelt el a Magyar Postánál, hogy egyértelműen kiderüljön, honnan és milyen módon érkezett a Magyar Vizsla című kiadvány bemutató példánya a társasághoz.
A szocialista Újhely István vasárnap mutatott be egy faxot, amelyen a Magyar Vizsla következő száma látható, és amelyet az MSZP alelnöke szerint Rogán Antalnak a Fidesz kampányfőnökének irodájából küldtek át a postának. A Fidesz nyilvánvaló hamisítványnak tartja a dokumentumot. A pénzügyminiszter a vizsgálattól azt reméli, kideríti, hogy ki mondott igazat.
A terjesztésre szóló megbízással kapcsolatos előkészületeknek, illetve szerződésnek a tényszerű adataira vagyunk kíváncsiak, illetve annak a jogszerűségére.
A pénzügyminisztérium közlése szerint a Posta a Magyar Vizslát azért kérte be megjelenése előtt, mert meg akar győződni arról, hogy az általa terjesztett lap tartalma nem ütközik-e a sajtótörvény előírásaiba.
A Magyar Vizsla című kiadványt készítő nyomda munkatársa küldött faxot a Fidesz irodából, közölte a G&G Nyomda Kft. Az MTI-vel. Röviddel ezután a Fidesz közleményben ismerte el, hogy tévedett, amikor hamisítványnak minősítette azt a dokumentumot, amelyet előző nap az MSZP sajtótájékoztatóján mutattak be a Magyar Vizsla nevű kiadványról. A Fidesz közleménye szerint a fax tartalmáról, a címzett személyéről és a címzett telefax számáról az irodában dolgozó munkatársaknak nem volt és nem is lehetett tudomás. Újhely István, MSZP-s képviselő szerint közröhely, ami a Magyar Vizsla kiadvány kapcsán történt, és várja a Fidesz bocsánat kérését.
Most következzenek a sporthírek.
Mi kollégáink nevében is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát!
Jó éjszakát! Köszöntöm Önöket! Kegyeleti sétával emlékeztek ma a Cipruson tragikus hirtelenséggel elhunyt Zavadszky Gáborra, a Ferencváros, az MTK és a Dunaújváros egykori válogatott labdarúgójára.
Azt várom, hogy valaki azt mondja, hogy ez nem igaz. Nem tudom elhinni, hogy egy ilyen vidám és életerős ember nincs többé.
Hihetetlen, hogy egy ilyen sportember is, mint ember is eltávozott itt az élők közülből. Mi nagyon jobban voltunk egymással, úgyhogy nagyon sok élményünk van, és ilyenkor, amikor előjönnek ezek az élmények, akkor az ember szíve összeszorul.
két hete is, még itt a játékosok nagy része SMS kapcsolatban volt vele még napokkal ezelőtt is, tehát még a múlt hét közepén is. Szóval ez hihetetlen, hogy ilyen megtörténhet a mai világban.
Csak a mosolygós arca van előttem, hiszen nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is állandóan csak mosolygott, és hát ez szok bennmaradni örökre bennem.
A résztvevők egyszerűen képtelenek felfogni vagy beismerni, hogy a Dakar Rally nem sport, hanem a túlélő verseny. Ma egy ausztrál motoros halt meg.
A sivatag szinte minden évben elragad valakit. Tavaly két motoros vesztette életét, az idei a 28. verseny, már ha annak nevezhető ez az őrült száguldás, és a 41 éves Andy Caldicott a 23. áldozat. Az ausztrál motoros harmadszor rajtolt a Dakaron, tavaly 6. lett. Andy Caldicott a mai szakasz 250. kilométerénél olyan szerencsétlenül bukott, hogy azonnal meghalt. A mentőhelikopter 20 perccel a baleset után érkezett a helyszínre, ám az orvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani. A nap másik nagy bukását az összetettben második spanyol Esteve mutatta be, kórházba szállították, élete nincs veszélyben. Hogy nincs könnyű dolguk a Dakaron indulóknak a sivatagban, azt jelzi. Az 5 magyar motorosból egy súlyos bukás, 3 műszaki hiba miatt esett ki. A szalai csapat erdélyi és szlovák versenyzője szintén baleset miatt adta fel. Egyedül Varga Ákos tartja magát, ő ma a 42-ként érkezett célba. Az őrület folytatódik, remélhetően újabb áldozat nélkül.
A jelenlegi legjobb magyar asztali teniszező Tóth Kriszta néhány napja Budapesten vendégeskedett csapatával, a német Busenbachal, és neki is köszönhető, hogy a postás 3-1-re elvesztette a BL találkozót. Mindezek ellenére Tóth Kriszta nem elégedett jelenlegi helyzetével.
Furcsa időket él át Tóth Krisztina válogatott asztali teniszezőnő, hiszen remek évet tudhat maga mögött. Pro Tour győzelem egyéniben és párosban, és mellette még német csapatbajnoki aranyérmet is szerzett.
Nagyon boldog voltam, hogy újra versenyt tudtam nyerni. Párosban Ginával ugyancsak nyertünk egy versenyt, úgyhogy tényleg soha rosszabb éve.
Viszont ezzel a remek eredménysorral sem tudta meggyőzni jelenlegi edzőt, a kínai Lipinget, hogy nagyobb szerepeket is sikeresen alakíthatna csapatában a Busenbachban. Így gyakorta nála szerényebb képességű játékosok játszanak helyette vagy előtte a csapatban.
Sokszor úgy éreztem, hogy ott lett volna én, és nem játszottam, de hát ez már a múlt, most ezen kár keseregni, szerettem volna a Busenbachban maradni, de szerintem azért nem lesz pontsúlyt, nagyon sok klub örülne, ha ott játszani.
Tóth Krisztina sorsa tehát félig már eldőlt. Az idény végén biztosan távozik a Busenbachtól, és vagy a Bundesligában, vagy Spanyolországban folytatja.
Már a minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Egy rendkívül hideg reggelre ébredhettünk ma a Kárpát-medencében, sokfelé volt jellemző köd, illetve páraképződés is, de aztán a Kárpát-medence nagy részén kisütött a nap, és ez volt jellemző egész nap időjárásunkra, és ez lesz jellemző a folytatásban is, hiszen észak-kelet-kelet felől továbbra is hideg és száraz levegő érkezik ide térségünkbe. Ma éjszaka tehát, ahogy említettem, kevés lesz majd felettünk a felhő, sokfele kell számítani pára, illetve köd képződésre, a hőmérséklet pedig a hajnali órákra általában mínusz 5 és mínusz 10 fokig csökken majd. Aztán holnap délelőtt is a köd, illetve a pára feloszlása után sokfelé kisüt a nap, délután is ez várható, és a hőmérséklet csúcsértéke a délutáni legmelegebb órákban általában mínusz 1 és plusz 2 fok között várható majd. A frontérzékenyeknek jó hír, hogy nem kell fronthatással számolniuk, az utollévők pedig azért egy-egy jegesebb, csúszósabb útszakasznál legyenek óvatosak és vigyázzanak magukra. A folytatásról pedig szerdán még sok napsütés várható, a reggeli zuzmara, illetve pára feloszlása után többfelé kisüt a nap, a hőmérséklet csúcsértéke pedig általában mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul majd. Aztán csütörtöktől már a kötfoltok általában makacsabbnak bizonyulnak, így aztán kevesebb napsütésben lesz részünk, inkább a délutáni órákban, illetve pénteken több lesz felettünk a felhő, de a nappali és az éjszakai hőmérsékletben jelentős változás ekkor sem várható. Nappal általában mínusz 4 plusz 1 fok körül tetőzik majd a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig igencsak hideg lesz, mínusz 3, mínusz 8 fokig csökken hajnalra hőmérséklet. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
ma esti kikötő témái. Díszlet, jelmez 1995-től 2005-ig. Megjelent a magyar díszlet és jelmeztervezőkről szóló lexikon. Vendégünk Szlávik István díszlettervező. Megújult a halásztelki Malonyai kastély. Pörszl Piknolepsia, ágens alternatív előadása a Millenárison.
Az elmúlt 10 évben 200 ezer fővel csökkent az erdélyi magyarság lélekszáma. A népességfogyás a tömbben és a szórványban élő közösségeket egyaránt sújtja. Ma ez az egyik legsúlyosabb nemzeti sorskérdés Erdélyben. Sokak szerint a 24. órában járunk. A tények magukért beszélnek. De vajon megállítható és visszafordítható-e ez a drámai folyamat? Népesség Istentől, népesség embertől. Szantusz Gábor dokumentumfilmje ma este 3:45-kor a Duna Televízióban.
A rák és a világ. Hatalmas üzlet a szakmai lobbikkal.
De vajon mikor lesz ellenszer?
Aztán divat történelem.
Coco Chanel halálának évfordulóján divat diktátorokról és stílusirányzatokról beszélgetünk majd.
Idősen újat.
70 éves internetrajongókról lesz majd szó.
Többi között ezekkel a témákkal várjuk Önöket kedden a reggelben.
Tudják, mi gondolatot is ébresztünk.
Jó estét, Rocky bácsi! Röviddel ezelőtt azt a parancsot adtam a fegyveres erőknek, hogy támadjanak meg 4 katonai célpontot Észak-Szíriában.
Ő a világ első számú vezetője.
Megnyertétek neki a választásokat. Te, és Leo, és CJ, és Sam.
A háttérből az Egyesült Államok elnökét is irányítják.
Provokálni fognak.
Alig várják, hogy mondj valami sért.
Nyugi, azt láthatják.
Abban egyetértünk, hogy a katonai csoportok fenyegetést jelentenek. Őrültek jól szervezett osztagai, akik alá akarják ásni a kormányhatalmát.
Nem az az elsődleges célunk, hogy az amerikai népet szolgáljuk?
Az elnök emberei. Többszörös Emmy és Arany Globus díjas sorozat, amely meghódította az egész világot. Minden kedden, késő este a Duna Televízióban. Supersize Me. Adhatjuk a legnagyobbat. Amerika a gyors éttermek hazája. A lakosság 40%-a kövér. Ki tehet erről? Egy hónapos hízókúra egy gyors étteremlánccal. Mert az emberrel nem lehet mindent megetetni. Supersize Me. Morgan Spurlock megdöbbentő dokumentumfilmje szerda este 8 órakor a Duna Televízióban.
Ahogy már 47 éve.
Ha érdeklik az emberi sorsok, ha a valóságra kíváncsi, ha látni akarja, mi történik a világban, keresse minden pénteken a Képes Újságot.